Jó. Tisztelet és szeretettel köszöntöm az itt megjelenteket. Igazából én most így az elején szeretném felkonferálni magunkat annyiban, hogy ez kicsit rendhagyó lesz, mert három villám előadást fognak hallani, amennyiben két konkrét esettanulmányt szeretnénk végig elemezni. Az egyik a Hadtörténeti Múzeum és Levéltár könyvtárának retrospektív konverziójával, a második a Táncművészeti Főiskola könyvtárának retrospektív konverziójával fog foglalkozni, hogy ez hogyan is zajlott, illetve jó magam szeretném a végén ezt összefoglalni, mert én mind a kettőnél, hogy úgy mondjam, jelen voltam, mind a két szülésnél, és láttam mind a két konverziónak az eredményét, úgyhogy most egy ilyen picit felpörgetett, három egymás utáni előadást fognak hallani, és akkor át is adnám a szót a Andaházi Viktor kollégámnak a Hadtörténeti Múzeum részéről.
Elnök úr, kedves hallgatóság, szeretettel köszöntök mindenkit. Röviden annyit előjáróban szeretnék elmondani, hogy ez egy támapos pályázat megvalósulását jelenti, amit most be fogok itt mutatni. A PIMMEL konzorciumban sikerült egy jelentősebb összeget elhoznunk, és abból valósítottuk meg ezt a projektünket. Ennek köszönhetően sikerült a katalógus cédulák adat állományából egy bizonyos mennyiséget, mint egy 20 000 rekordnyi mennyiséget az elektronikus katalógusunkba átemelni, ilyen formán gyakorlatilag online elérhetővé tenni. Ugye azt nem kell különösen hangsúlyoznom, hogy manapság az evidenciának tekinthető, hogy ami elektronikus úton online nem elérhető, ergo katalógus cédulák alapján kereshető ki információ, az felhasználók jelentős része számára kvázi nem létezik. Tehát ilyen formán azt hiszem, hogy szakmailag nem kell különösképpen indokolnom a retrospektív konverziónak a fontosságát, hasznosságát és szükségességét. Hova tovább? Azt gondolom, hogy a hazai könyvtárainknak jelentős része előbb-utóbb szembe kell, hogy kerüljön ezzel a problémával. Mi választottunk egy utat, létezik több más is, ezt szeretném bemutatni, hogy ezen mi hogy mentünk végig. Röviden az előadásnak a vázlata tekintetői, tehát nem szeretném ezzel húzni igazából az időt, mert nagyon kevés van, úgyhogy kicsit pörgetni is fogom. Illetve azt szeretném még elmondani, hogy az előadásunk után a kérdésekre szerintem már nem lesz igazából idő, úgyhogy konzultációs jelleggel mind a három előadó természetesen majd a szünetben áll rendelkezésre. Nos, első körben ugye döntéselőkészítés során, tehát én mint könyvtárvezető és gyűjteménygazda kellett, hogy ezzel a kérdéskörrel szembesüljek. Itt egy jelentős kérdést kellett eldöntenünk, milyen módszerrel és hogyan szeretnénk elektronikusan is hozzáférhetővé tenni a katalógus cédulákon szereplő adatokat. Ugye két irányból lehet ezt a problémát megközelíteni, legalábbis mi két lehetséges változatot mérlegeltünk. Az egyik az autopszián alapuló gyakorlatilag rekatalogizálást jelenti, illetve a másik lehetőség az pedig a katalógus cédulák viszonylag jó, erre majd később egy kicsit kitérek, jó adattartalmú katalógus céduláknak az egyfajta retrokonverzióját jelenti. Ebből állhat elő a kereshető adatbázis. Itt egy elvi ábrát szeretnék bemutatni, hogy milyen munkafázisokon keresztül képzeltük el az előkészítés során magát a munkafolyamatot. Tehát ugye a képi adatfeldolgozás és az OCRS szövegfelismertetés után létrejövő XML-eket egy integrált könyvtári rendszerbe kellett konvertálnunk, ami természetesen első körben, illetve még második körben sem hozhatott teljesen megfelelő adathelyességet. Ilyen formán egy adattisztítási lépcső beépítése után vártuk azt, hogy majd a végleges adatbázisba való betöltés eredményezi azt, amit mi elvártunk ettől a folyamattól. Ugye az OCR-nél alapfeltétel lett volna az, hogy jelentősen nagy pontossággal sikerüljön a megfelelő karaktereket megfelelőképpen felismertetni. Fontos és lényeges volt azt eldönteni, hogy az XML milyen adatokat tartalmazzon, illetve hát az adattisztítás esetében is mérlegelni kellett azokat a lehetőségeket, hogy mennyiben lehet itt ezt automatizált folyamatként felfogni, illetve mennyiben szükséges majd manuálisan hozzányúlni emberi erőforrást használva. Ugye a Hadtörténeti Könyvtár döntés előkészítése szempontjainál mindenképpen figyelembe kellett azt venni, hogy egy viszonylag speciális gyűjteményről beszélhetünk. Az állomány rettentően heterogén, régi, igazán régi dokumentumaink is vannak. Tehát ebben az esetben ugye az a megközelítés alapesetben elvethető volt, hogy mi más adatbázisokból emelhessünk át kvázi kész rekordokat, és azt honosítsuk. Kevés ISBN és ISSN szám volt felelhető. Ugyanakkor lehetőségként tekintettünk arra az adottságunkra, hogy egy viszonylag teljes adattartalommal rendelkező masterkatalógusunk is van, amit a retrokonverzió alapjául tudtunk használni. Továbbá ugye a katalógus cédulák, mint helyben használható adatforrás merült fel, aminek a hát gyakorlatilag virtuális mobilizálása az a szkennelés útján következhetett be. Lehetőségekként felmerült természetesen, hogy a cédula képeket hogyan lehet majd a későbbiek során felhasználni az adatkorrekciónál, tehát az elvi előkészítésnél ez már feltétlenül felmerült, hogy majd az adattisztítás során szükséges az, hogy az eredeti katalógus cédulát össze lehessen vetni a kvázi kész rekorddal, és ilyen formán lehessen a korrektúrázást megoldani. Továbbá a gyűjtemény speciális és illetve nagyon sajátos jellegéből adódóan vannak olyan gyűjteményi részeink, ami egész egyszerűen máshol, más gyűjteményben fel nem lelhető. Gondolok itt például a katonai szabályzat gyűjteményre, ami több tízezer dokumentumot jelent, ugyanakkor az országban sehol máshol nem gyűjtik. Elég nagy mennyiségű külföldi, idegen nyelvű dokumentummal rendelkezünk, főleg 1945 előttiekkel, amiknek az adat átemelései szintén problémásak voltak. A kockázatokat is figyelembe vettük, egyrészt ugye a katalógus cédulák esetében 1997-ben tértünk át az elektronikus katalogizálásra, egész odáig 1950-es évektől kezdődően elég sokféle katalógus cédula írási módozat fordult elő nálunk, tehát ilyen formán ezzel is számolni kellett majd az adatbontás esetén, hogyan lehet ezeket a különbségeket figyelembe venni, illetve hát fontos volt azt a kockázati tényezőt is figyelembe venni, hogy az OCR és a konverziók hatásfoka az milyen lesz. Egy ilyen rövid kis mátrixban vetettük össze azt, hogy milyen lehetőségei és esélyei vannak a rekatalogizálásnak, illetve a retrokonverziónak, tehát magyarán az autopszián alapuló és a szkennelésen alapuló OCR-es módszeren összevetésével. Ami egy nagyon fontos és jelentős különbség, és ezt külön kiemelném, tehát ugye a rekatalogizálás esetében a dokumentumok, illetve az autopszián alapuló rekatalogizálás esetében a dokumentumok kézbefogása az elengedhetetlen, ezt gyakorlatilag ugye 0-24 óráig nem lehet biztosítani egész egyszerűen a munkaidőből kifolyólag. Ugyanakkor az elektronikus úton hozzáférhető távmunkában megoldott rekatalogizálás az 0-24 óráig terjedő lehetőséget adott a munkavégzésre, ami ugye a hatékonyságot elősegítette. Itt ugyanez az ábra még egyszer, itt annyival egészítettem ki, ami a történeti könyvtár esetében a specifikumok voltak. Ezt inkább egy kicsit léptetem, hogy haladjunk az idővel is. Nos, egy konkrét katalógus cédula. Kettő típusú katalógus cédulát fogok bemutatni. Az egyik az a szabvány, tehát ugye a megfelelő címleírási szabvány betartásával keletkezett újabb katalógus cédula. A másik katalógus cédula az a szabvány bevezetése előtti régebbi katalógus cédulánkat jelenti. Azért tettem különbséget a kettő között, mert az elmélet felépítésekor, amikor konzultáltunk egyébként a Mongoose szakembereivel, ugye vártunk attól egyfajta pozitív megkülönböztetést és lehetőséget, hogy a központozási jelek, illetve a különböző szeparátorok szerinti szétbontás ez jól használható lesz, tehát ugye a pont szóköz gondolatjel elvi síkon, elvileg lehetővé tenni a könnyű, illetve a könnyített adatszétválasztást. Ezt most előjáróban elmondhatom, hogy igazából ez az előfeltételezésünk egyáltalán nem bizonyosodott be. Nos, kékkel emeltem ki azokat az adatokat, amik a legfontosabbak, és mindenképpen az OCR számára megfoghatók voltak. Az első legfontosabb az a raktári jelzet, ami ugye gyakorlatilag a fizikai elhelyezésnek a megjelölése. A továbbiakban pedig az általunk várt elkülöníthető adatokként szerzőség, cím, kiadás, terjedelem, stb. Fehérrel pedig azokat az adatokat jelöltem, ami vélelmezhetően majd a manuális adattisztítás során még megfoghatóvá válhatna. Példányadatok, illetve a leeltározási adatok, ami hát látható, hogy amennyire nem látható, tehát az OCR számára kevéssé megfogható adattartalmat jelentett. Nos, nézzük, hogy keletkezett ebből elsődleges MARC rekord. Ugye az OCR után első lépcsőben gyakorlatilag keletkezett egy TIF kép, ez a 856-os sorban mutatkozott meg, illetve az elhelyezésre utaló adatot szedtük szét, továbbá az általános megjegyzés az 500-as mezőbe került be az összes létező többi adat ömlesztve. Ezt az adat tömeget kellett megfelelő módon szétbontani a későbbiek során, hogy ugye ebből egy viszonylag tisztességes márkrekordot nyerhessünk, ami majd az adattisztítás során tökéletesíthető lesz. Nos, a szétszedett másodlagos márkrekord az OCR után nagyjából ezeket az adatokat tartalmaz. A pirossal azokat jelöltem, amik alapvetően hibás adatokként kerültek be, tehát mindenképpen a korrektúra során hozzá kellett nyúlni. Csak egyet emelnék ki például, hogy ugye sok esetben előfordult ilyesmi, hogy a terjedelemben egész egyszerűen átkerült a megjelenési időre vonatkozó karaktersornak az utolsó néhány eleme. Nyilván ehhez is hozzá kellett nyúlni, illetve voltak még egyéb olyan, tehát itt található egyben az 500-as mezőben, az általános megjegyzésben ömlesztve az adatsor, és akkor ebből szétválogatva elvileg a megfelelő helyre bekerült adatok bontva, de hát látható, hogy egy ilyen ISSN szám, ami ide bekerült, az nyilvánvalóan nem helyes, és ehhez is természetesen később is hozzá kellett nyúlnunk. Katalógusba töltve így néz ki ez az elsődleges márkrekord. A korrigálandó adatokat kiemeltem, de szerintem ebből igazából semmit nem látni, főleg a hátsó sorban. Röviden gyakorlatilag annyit emelnék itt ki, hogy az általunk használt huntékában van egy úgynevezett HURF nézet, ami gyakorlatilag az összes létező adatot megfelelő bontásban egy képen lehetővé teszi, hogy könnyen áttekinthessük. Ezt a HURF nézetet, ezt egyébként a korrektúra során kötelezővé tették a protokollban. A véglegesítés előtt ezt mindenképpen át kellett nézni, és ez volt az az adat összesítő, ami a rögzítésnek a végső fázisának az alapját szolgálta. Illetve itt látható, hogy miként jelenik meg a katalógusban az a TIFF kép, ami ugye a beszkennelt cédulát mutatja. Katalógusba töltve, szintén szerintem ebből igazából maximum mennyiség látszik, főleg a hátsó sorokban, de azt gondolom, hogy az is önmagában szemléletes. Tehát az elsődleges márkrekord betöltve a katalógusba így nézett ki, és ennyi adat elemet tartalmazott, nyilván nem teljesen helyes sorokban és nem teljesen helyes bontásban. Utána ez tehát a manuális korrektúrát követően szeparálva ilyen formájúra változott, azért ez már a volumenéből is látható, hogy nem kevés emberi munkát igényelt ez, hogy ebből egy korrekt és normális márkrekord keletkezhessen. A második típusú katalógus cédula, aminél nem vártuk azt, hogy olyan nagyon átütő sikerünk lehet majd a felismertetésben, az úgynevezett nem szabvány katalógus cédulát jelenti. Ugye itt látható, hogy a szeparátorok nem igazán felismerhetők, az a három alap elem, ami a többin is megvan, az ugye az OCR felismertetés során mindenképpen elsődlegesen is elkülönítésre került, tehát a raktári jelzet, a cím és egyéb adatok ömlesztve, illetve ez most éppen szándékosan egy katonai szabályzatot emeltem ki, aminek ugye máshonnan adatforrása nem lelhető fel. Itt még volt egy úgynevezett egyéb besorolási cím, ez egy speciális azonosító, amit a honvédségen belül használtak annak idején. Ez nekünk fontos, de szintén máshonnan le nem tölthető adatként jelent meg. Hova tovább, itt is leelterelési információk, példányadatok. Ráadásul itt még egy nagyon gyönyörű felbontott etószám is látható, ami szintén kézzel van ráírva, de gyakorlatilag a karakterfelismertető program ezzel sem tudott szintén semmit kezdeni. Az elsőleges márkrekord szintén ugye ugyanazokat az adatokat tartalmazta, a képnek az azonosítóját, az elhelyezésre vonatkozó adatot, illetve ömlesztve a teljes adatsort az 500-as mezőben, az általános megjegyzésben. Itt is pirossal kiemeltem azokat az adatokat, amik szintén korrektúrára szorultak. Látható, hogy releváns különbség nem ismerhető fel az úgynevezett szabványkatalógus cédula és a nem szabvány között. Tehát szintén nagyjából ugyanannyi adat szorul pontosításra. Igazából ez a munkaidő ráfordításban nem jelentett különbséget. Betöltve és korrektúrázva így néz ki. Tehát itt vannak azok a javított adatok, amihez hozzá kellett nyúlni. Gyakorlatilag amik még itt felmerültek és manuálisan hozzáadható egyéb információkként, ugye az előbb említett egyéb kézzel ráírt és rábélyegzett és ilyen-olyan egyéb adatok, ami OCR számára nem megfogható. Ez ugye az adatfeldolgozási folyamat során, illetve a korrektúra során ez megegyezés kérdése volt, hogy ezeket még egyébként rávezetik a korrektúrát végző kollégák, kollégénák. Nos, a feldolgozói tapasztalatokra szeretnék így gyorsan rátérni. Tehát gyakorlatilag a cím és szerzőségi közlés, a gépi felismertetés, illetve a rekord tisztítás során 100%-os arányban lehet kijelenteni, hogy sikeres volt. A fő alcím és egyéb címadat szétválasztása viszont manuálisan kellett, hogy megoldódjon. A megjelenésre vonatkozó adatok mintegy 90%-ban lehetett beazonosítani, mármint a feldolgozás gépi periódusában. A nagyobb elterjedt és fontosabb megjelenési adatok esetében azok jól felismerhetők voltak, a többi a kisebb kiadók és egyebek azok gyakorlatilag manuális felvétel során kerültek be a helyükre. Terjedelem esetében 90-től 100%-ig terjedhetett a gépi felismerésnek az aránya. Az azért adódik, mert amikor oldaltól oldalig, tehát PP jelű karakter sorral találkozott a feldolgozás során ebben az XML-ben a gépi felismerés, akkor gyakorlatilag a második adatelemet emelte csak be, tehát ahhoz mindenképpen hozzá kellett nyúlni, az egy karaktersor tartalmazó terjedelem adat, az minden további nélkül 100%-os pontossággal felismerődött. Az elhelyezésre vonatkozó adatok azok viszonylag pontosak voltak, ott is szintén egy hasonló megkülönböztetés volt felismerhető. Az elektronikus hely és hozzáférés, az 99%, ezt is le kellett minden egyes alkalommal ellenőrizni, mert gyakorlatilag sok esetben volt olyan, hogy nem sok esetben, de előfordult az is, hogy nem a megfelelő kép csatlakozott az adott rekordhoz. Nyilván ezt fel kellett ismerni, ez adta ezt a 99%-os arányt. Nos, feldolgozói tapasztalatok, és itt most a korrektoroknak a tapasztalatait foglaltam össze. Gyakorlatilag röviden a karakteregyezés az igazából a címadatok esetében közel 100%-os volt, de ugye voltak olyan külföldi, idegen nyelvű folyóirataink, illetve könyveink, aminek a speciális karakterét nem lehetett megfelelő módon felismertetni. Földrajzi név, testületi név, egyebek, ezeket mind manuálisan kellett kitölteni. Gyakorlatilag a lényeg és a legfontosabb tudnivaló ezzel kapcsolatban az volt, hogy az összefoglaló HURF nézetet kellett mindenképpen alapul venni a rekord véglegesítése előtt. Nos, összegezve, annyit lehet elmondani erről a fajta retrokonverziós megoldásról, amit mi választottunk. Az elvárástól való eltérés az volt az egyetlen hátránya, ami magyarra lefordítva azt jelenti, vélelmeztük, hogy főleg a szabvány jellegű katalógus cédulák esetében lesznek olyanok, ahol 100%-os adatpontossággal sikerül ez a konverzió, ez kijelenthető, hogy ilyen nincs. Tehát mintegy a 20 000 feldolgozott rekordból a 0,5%-ot épp hogy alulról karcolta az a rekordmennyiség, aminél nem kellett hozzányúlni manuálisan. Tehát ez azt jelenti, hogy ez kijelenthető, hogy csodák nincsenek. Mindenképpen manuális korrektúrára szükség van. Ami előnye volt ennek a módszernek, amit mi választottunk a mi véleményünk szerint. Egyrészt ugye egy platformfüggetlen megoldásról beszélünk, Huntékának köszönhetően, illetve a szerver kliens rendszer a 24 órás hozzáférési lehetőséget biztosította, tehát ez a munkaidő optimális kihasználását tette lehetővé. A szkennelt adatok azok bárhová, bármikor elvihetők, illetve bárhonnan elérhetők, tehát ez egyfajta feldolgozói mobilitást jelentett, illetve a szövegromlásnak, ha lehet ezt pozitívan kiemelni, a szövegromlás lehetősége csökkent azzal, hogy az újragépelés ebben az esetben ebből a feldolgozói folyamatból kimaradt. Lehetőségként merült ugye fel még az, hogy az alapkatalógus kiegészítő kézzel írt adatai bekerülhessenek. Nyilván ezt külön rögzíteni kellett és be kellett emelni, de ezt is szintén csak a manuális feldolgozást tudta lehetővé tenni. Illetve gondolkodunk azon, mert ugye itt 120 000 katalógus céduláról van szó a hadtörténeti könyvtár esetében, ebből most 20 000-et tudtunk megvalósítani, hogy a későbbi más könyvtárakban, adott esetben az OSK-ban vagy egyéb helyen meglevő rekordok átemelésével, vagy erre valamiféle szűrést alkalmazunk és rekordimportot indítsunk el, de erről majd szerintem a utánam következő kollega úr fog tudni egy kicsit többet és bővebben mondani. Ezt elvi síkon merül csak fel a mi esetünkben. Illetve ami nagyon fontos és pozitív tapasztalat volt a munkafolyamat kapcsán, az az online hiba bejelentő felületnek a gyors és pontos működése, ugyanis a feldolgozók esetében, illetve a korrektorok esetében nagyon fontos volt az, hogy az adott technikai problémát a lehető leghamarabban, minél gyorsabban el lehessen hárítani, hogy tudják csinálni a folyamatot tovább. Nos, szerintem ami mindenkit érdekel, számadatok, idő, pénz. Mi? Mennyi időt vett igénybe, illetve nagyságrendileg mennyibe került? Hátul talán nem látható, úgyhogy kiemelném ezt. Tehát az időtartam a szkennelés esetében az 2 nap volt a 20 000 katalógus cédulát tekintve, azt gondolom, hogy ez igen gyors és hatékony. Volt katalógus cédulák formátumából adódóan szabványosak, tehát ilyen értelemben ez nem okozhatott problémát. Az OCR-ezés az mintegy 4 hetet vett igénybe. Ugye itt az időtartamok esetében ezek nettó idők, tehát a betöltéseken, tesztüzemen és próbaszériákon túl számított időkről beszélünk ebben az esetben. A konverzió mintegy 2 hetet vett igénybe, nettó időben értve, és a korrektúrázás az pedig durván 5 hónapot. Na most a korrektúrázás esetében, ugye, miután távoli elérésről beszélünk, és teljesen hektikusan dolgoztak rajta többen, volt, amikor egy személy végezte, volt, amikor 5-en is dolgoztak, csak példaként említem, hogy elég nagy a szórás, mert heti átlagban a 124-től az 5778-ig minden előfordult. Nyilván itt a hatékonyság irányában még el lehet menni, de ez igazából munkaszervezési kérdés. A bekerülési költség esetében itt nagyságrendi kerekített összegekről beszélünk, de most azt gondolom, hogy ez fontos, és tanulságként talán több ilyen folyamat előtt álló könyvtár nagyságrendi kalkulációját talán elő tudjuk ezzel segíteni. Tehát a szöveg, illetve a képfelgold dolgozás, szövegfelismertetés, ez mintegy 25 forintos költség darabáron számolható. A konverzió az nagyságrendileg 60 forintra jött ki, illetve a korrektúra volt, tehát gyakorlatilag az élőerő ebben az esetben mondhatni a legdrágább, mintegy 80 forintot emésztett föl per katalógus cédula. A projektünkben partnerként szerepet játszó szervezetek a képfeldolgozást, a konverziót, illetve a korrektúrát velük végeztük el. Röviden ennyiben szerettem volna összefoglalni a történeti könyvtár retrospektív konverziójával való tapasztalataimat, és átadnám a szót kollega úrnak, aki a szkenner másik oldalán ült, nem a gyűjteményi oldalon, hanem a feldolgozói oldalon. Köszönöm a figyelmet.
Szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket. Néhány szóba szeretnék bemutatkozni. Magyar Gábor vagyok az MKB Lux Kft. Képviseletében. Gyakorlatilag cégünk az 2000 óta foglalkozik iratfeldolgozással. Több 10 millió oldal feldolgozásra áll a hátunk mögött, köztük a Magyar Államvasutaknak a történeti gyűjteménye, közgyűjteményekből a Országos Levéltár kataszteri térképeinek gyűjteményének egy része, történeti értékű más gyűjtemények, Simorkönyvtár, és így tovább, és így tovább. 2004 óta foglalkozunk katalógus cédula feldolgozásával. Egy kicsit más utat választottunk, mint eddig a könyvtárakban alkalmaztak, tehát mi iparszerű feldolgozással végezzük a tevékenységünket. Gyakorlatilag az első lépése az maga a szkennelés, amikor célszerűen a helyszínen katalógus szekrényből ki a cédula, megfelelő sorrend biztosításával egy nagy teljesítményű ipari szkennerrel beolvassuk, vissza a katalógus szekrénybe eredeti sorrend és sérülésmentes állapot megtartásával. Hát ez a része a legkönnyebb a dolognak. Gyakorlatilag ebben egy 15 ezer cédulás könyvtárat egy munkanap alatt, 2 munkanap alatt el lehet végezni. Tovább tart a berendezés kitelepülése és a leszerelése, mint maga a szkennelés. A következő, hát ezek itt a... Következő a karakterfelismerés. A karakterfelismerés az egy nagyon érdekes dolog, mindenki csodát vár tőle, és igaza is van, mert egy csoda, de nagyon sok csapdája van. A karakterfelismerés a nevében is benne van, hogy karaktereket ismer fel. Ahhoz képest, hogy mire használjuk a karakterfelismerést, általában szövegkeresésre, a mi cégünk, mivel már elég sok ilyen feladatot végrehajtott, elég nagy adatbázisa van a karakteri felismerőknek a tanítására, és 96%-os karakterfelismerési pontosságot tudunk garantálni. Mit jelent ez a valójában? Ha veszünk egy A4-es oldalt, és az oldalon egy sorban 100 karakter van, akkor azt jelenti, hogy 4 karakter hiba van egy sorban. Ha egy sorban van 6 szó, akkor ez már 4 hibás szót jelent. Ehhez hozzájönnek a kötőjelek, írásjelek, elválasztójelek és egyéb dolog, tehát gyakorlatilag egy teljesen használhatatlan szöveget kapunk. Tehát ez a 96%-os pontosság nagyon jónak tűnik, és ez egy csodálatos eredmény. És akkor még mindig ott vannak a kézzel írott dolgok. A katalógus cédulákon nagyon gyakran sok mindent kézzel írnak rá. Létezik kézírás felismerő rendszer is, ez is a rendelkezésünkre áll, csak a kettő együtt nem működik. De most vagy kettőt futtatunk egymás után, külön adatbázisból ezt megint valamilyen manipulációval össze kell szerkeszteni. Mi azt a módszert választottuk a feldolgozásban, hogy a szkennelés után ugye OCR az nagyon gyorsan lefut, szinte egy-két nap alatt háttérben futó szolgáltatásként, és előállítja a nyers szövegfájlt. Minden egyes cédulához hozzá kell nyúlni. Tehát emberi munkát itt nem lehet elkerülni, pontosan abból adódóan, hogy a szavakat nem tudja rendesen összeállítani. Ezért az első munkafázisunk általában mindig a úgynevezett validálás, amikor emberi munkával megnézzük a képet, összehasonlítjuk a felismert szöveggel, és nem szó szerinti, tehát nem pontos kép szerinti eredményt produkálunk, hanem megfelelő szeparátor karaktereket teszünk a szövegfolyamba. A könyvtári cédoláknál például a pont space gondolatjeleket kijavítjuk, illetve megfelelően elkülönítjük. Ez a későbbi munkához szükséges. A rendszerünk, amit saját fejlesztési rendszer, kimondottan iparszerű feldolgozásra lett kifejlesztve, az a célja, hogy megfelelően dokumentáltam, mivel nem csak könyvtári cédulákat, hanem sok intézménynek minősített iratait is dolgoztuk föl. Mindent naplózni kell. Ez a naplózás ez segít abban egyrészt a feldolgozóknak a értékelésében, munkaidőelszámolásban, másrészt a nyomon követésben, hogy ki mit csinált, mikor csinált és mit követett el. Az erre rendelkezésre álló rendszer ezt biztosítja. Mindjárt rosszat nyomok. Amikor megtörtént a képi felismerés, az OCR és ennek a validálása, akkor gyakorlatilag megtörténik egy adatbázisba szerkesztés, ahol rendelkezésre áll egy pointer, egy mutató a képfájlra, illetve a szövegfájlok már megfelelő struktúrában épülnek fel. Ilyenkor van lehetőség az elsődleges szűrésre, azokra az analízisekre, a duplum szűrésre, a nem katalógus cédulák kiszűrésére. Nagyon sok esetben vannak mutató cédulák, lásd cédulák, egyéb ilyen adatok, amiket nem kell feldolgozni. Viszont a szkennelés, mivel nem egy drága folyamat a szkennelésen, ezek is átesnek, tehát a szkennelés előtt nem célszerű ezeket válogatni. Ez az első pont az, amikor rendelkezésre áll már gépi úton az információ, és lehet szűrni. A rendszerünk a budapesti Gerinc hálózaton lévő szerveren szolgáltatjuk, bárhonnan elérhető, nagysebességi hozzáférés, távmunkában történik a további feldolgozás, ugye 3 fázisban történik a feldolgozás. Az elsőt már elmeséltem, ez volt a validálás, amikor az OCR-nek az eredményeit javítottuk ki. A második, amikor a MARC rekordra bontjuk, ez kétféle módon történik. A Táncművészeti Főiskola esetében a könyvtár kérésére az Országos Széchenyi Könyvtár adatbázisát tekintettük etalonnak, onnan lehetett letölteni adatokat, illetve honosítani. Ez a letöltés úgy történik, hogy a cédulán lévő szöveg, illetve az OCR által gyártott szöveg alapján megkeresjük a cédulát. A szabályrendszer az volt, hogy 5 paraméter egyezése esetén mondhatjuk arra a megtalált eredményre, hogy ez biztos találat. Ez az 5 paraméter a cím, a szerző, a elhelyezési, vagy a kiadási hely, évszám és az ISBN szám, ha van. Ha az ISBN szám van és egyezik, akkor 100%-os találatnak lehetett tekinteni. Ezt a cédula katalógust importálni lehetett a rendszerünkbe. Importálást követően az eredeti forrás megtartásával egy honosítási művelet történik, ami kitölti azokat az információkat, amik már az OCR-ből is kiderültek. Raktári pozíciók, leltári számok és egyéb jelzések, amik a képen találhatók. Azokban az esetekben, amikor nem lehetett letölteni cédulát. Tehát minden könyvtár más, itt is vannak olyan egyedi példányok, egyedi könyvek, kiadványok, amik máshol nem szerepelnek, ilyenek a szakdolgozatok. És speciálisan a Táncművészeti Főiskolának egy nagyon nagy kottatára, zeneműtára van, hanglemezek. Ezeket általában elég nehéz volt megtalálni különböző helyeken. Ezeket abban az esetben magáról a céduláról, illetve az OCR állományból oldottuk meg. A program támogatja azt, hogy a szöveges állományból kijelölve drag and drop funkcióval a megfelelő mark rekordba elhelyezi ezt a szöveget. Tehát a rekordletöltés és honosítás. Itt látható az a képernyő, amit a feldolgozóink látnak a feldolgozás során. Itt gyakorlatilag a mark rekord szerkezet teljes egészében kibontható és szerkeszthető. Próbálkoztunk abban a megoldással is, hogy különféle párszerekkel fölbontani az OCR-ezett szöveget, hát ez kisebb eredménnyel jár csak, úgyhogy abban azt a módszert választottuk, illetve azt a folyamatot követtük, hogy szétdobjuk, tehát drag and drop-al a rendelkezésre álló szöveget a megfelelő helyre, sokkal gyorsabb, hatékonyabb azokban az esetekben, amikor nem tudunk honosítani. A harmadik folyamat pedig egy mark rekord ellenőrzés. Még annyit el kell mondani az első két folyamatról, hogy ezeket a műveleteket nem könyvtáros szakképzett munkaerőkkel biztosítjuk, hanem olyanokkal, akik 10-12 éve iratfeldolgozással, adatrögzítéssel foglalkoznak, nagyon nagy gyakorlattal rendelkeznek, egész kreatív társaság. A harmadik munkafázist viszont már könyvtárosokkal végezzük. Amikor elkészült a felület, könyvtárosok is belépnek a munkába, ellenőrzik azt, amit korábban láttak. Most a letöltött céduláknál ugye megvan jelölve, le van töltve, azon sok ellenőrizni való nincsen, mert a forráskönyvtár adatait vettük át, viszont azoknál a céduláknál, amelyikeknél bontottuk kézzel, ezeket kell a könyvtárosoknak minősíteni, ellenőrizni. A munka befejeztével adatexport, ez az export egy XML állományt állít elő, amit már a huntéka be tud olvasni és értelmezni tud. Innentől kezdve a huntékában az ügyfél, illetve megrendelő saját maga is hozzáfér a rendszerhez, és ellenőrizheti, javíthatja. Nem ő neki kell javítani, bármiféle eltérést, tömeges hibát talál esetleg, ezt jelzi a cég felé. Ezt visszadobjuk a feldolgozóknak, és újból javítjuk és korrigáljuk. Hát kicsit gyorsítanék. Én is mesélnék néhány szót az időigényről és a feldolgozási árakról. A cédula szkennelése az egy 4 forintos művelet, nagyon hatékony, nagyon gyors szkennerekkel, nem olcsók ezek a szkennerek, ezek sokszor néhány 10 millió forintos berendezések, de nagyon gyorsan és nagyon nagy pontossággal dolgoznak. Az OCR szövegfelismerés, ez szoftver licensz miatt, ez kb. 8 forintos értékre jön ki. 5 munkanap késéssel általában, tehát itt ezen a táblázaton az látszik, hogy mennyi a késés az eredeti munkához képest. Elindul a szkennelés, amikor megvan a szkennelés, akkor indulhat az OCR. Gyakorlatilag 5 nap alatt elvégezhető. A képi feltárolás rendszergazdai feladat, ez az a művelet, amikor fölkerül a szerverre az adat. Maga az indexelés és a katalógus cédula validálása, ez 30-40 forintos értékben jött ki a Táncművészeti Főiskolánál. Ilyenkor már egy teljesen jó, szeparátor karakterekkel ellátott folyamatos szöveg áll rendelkezésre. A mark rekord bontás és a könyvtári ellenőrzés az 40 és 75 forintos értékben számolódott ezelőtt néhány évvel, vagy hónappal. Így jött ki, hogy a teljes katalógus cédula feldolgozási ára a katalógus szekrényből való kivételtől kezdve a huntékának történt átadásig 180 forint értékben valósult meg. A Táncművészeti Főiskola 14.500 szkennelt képéből 12.000 katalógus cédula született diplomszűrések miatt, és ehhez összesen 54 nap munkaidő volt szükséges. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm szépen a figyelmet, és hogyha valakiben feltámadta az érdeklődés a rendszer iránt, a Mungus standján a földszinten összerakom a rendszert, élőben meg tudjuk mutatni. Jelenleg is folyik ilyen munka, ebbe a rendszerbe be tudunk lépni, és meg tudom mutatni, hogyha valaki kíváncsi rá. Na, köszönöm szépen a figyelmet.
Akkor én most itt az utolsó szó jogán. Bocsánat, hol van a... István, segíteni egy picit? Nem találom itt a... Nem találom az asztalt.
Várjál.
Hogy hol van a... Vagy beletek már húzva az eredesek? Most tehát az utolsó szó jogán szeretném összefoglalni, mégpedig azért, mert a Mungusz Kft. Részéről én mind... Igen, azt köszönöm szépen. Én mind a két retrokonverziós eredményt láttam, tehát szeretném elmondani, hogy attól kezdve, hogy hozzánk kerültek ezek a beszkennelt és felismertetett cédulák, attól kezdve milyen folyamaton ment át az egyik, milyen folyamaton ment át a másik könyvtár, illetve másik fajta módon bekerült adatok milyen folyamaton mentek át, és ebből milyen eredményt tudtunk biztosítani. Tehát az első esetben ugye a 6-töteti könyvtár, azt már a 6-töteti múzeum könyvtára, ezt már a Viktor elmondta, hogy tehát itt már elhangzott, hogy egy tagba került be az egész cédulának a tartalma, ez ott pirossal látszik. Én Mark XML-ben kapom ugye az adatokat, mind a két esetben Mark XML-be kaptam. Amit kékkel megjelöltem, illetve a céduláképen pirossal megjelöltem, azok tulajdonképpen arra utalnak, hogy itt nem, amit a kollégám a Gábor mondott, itt lehet látni, hogy igazából az OCR, tehát a karakterfelismertetés ezekben az esetekben nem stimmelt. Tehát jól látszik, hogy például a kiemelt szerzői névnél a vezetéknév, tehát a rendszó utáni vesszőből itt egy pont lett, amennyire látszik, vagy a szerzőségi közlést megelőző perjelből egy hetes lett meglepő módon. Elnyelte a megjelenési adatcsoport és a terjedelmi adatcsoport közötti pontszóköz gondolatjelet, és ugyancsak az eredeti cím és a megjegyzés közötti pontgondolatját is elnyelte. Most én azért választottam egy másik példát, mert el fogom mondani, hogy körülbelül milyen elvek mentén próbáltuk megvalósítani ezt a darabolást, és ebből egy aránylag szép, tehát egy aránylag szép eredményt tudtunk még ezek mellett is felmutatni. Tehát mi történt? Először is megpróbáltuk ezt az egy tagban lévő adattartalmat a központozási jelek mentén feldarabolni, de mint az előző ábrán is mutattam, ez mivel nem volt, tehát nem volt 100%-os a felismertettség, tehát mi ezt így nyersen kaptuk meg, ezért ez sem sikerülhetett igazán jól. Ezeket feldaraboltuk, és mint egy ilyen külön mezőkbe raktuk a darabokat, és utána hátulról próbáltuk ezeket visszafejteni, amiket jól meg lehetett fogni formálisan, például a méretet, vagy például hát a terjedelemmezőt az esetek többségében, tehát ez elhangzott a Viktor előadásából is, vagy pedig az illusztráltság jól megfogható, ezek ilyen szépen lekereshető részek voltak. A címet az első pontig vittük be, ez jól látszott azon a nem szabványos cédulán, ami az a fegyverzeti cédula volt, hogyha az előzőben nem tudom mennyire látszott, ott a címen belüli pont, hát ott az sajnos levágta ez a rész. A maradéknak a kezelése pedig egy tartalomelemzéssel zajlott, mert a sorrend elég bizonytalan volt. Így próbáltuk a kiadási helyet a leggyakrabban előfordult helyekre szűkíteni, a kiadókat ugyancsak a leggyakoribbaknak a felismerésével, a kiadási jelzést, és még megpróbáltuk ugye a sorozatcímeket a zárójelen belül felismerni, nagyjából ezt lehetett tenni, és ezeket az algoritmusokat sajnos ugye a központozási jeleknek az elcsúszása, ez elég nagyban befolyásolta, hát egy ilyen lett belőle, tehát ez egy viszonylagosan jó eredménnyel szétvagdosott cédula, tehát ezt kapta meg a 6-töteti múzeum adatbázisában a korrektorok, akik ezen tovább dolgoztak. Hogyan is nézett ki ennek a munkafolyamata? Tehát itt ugye arról volt szó, hogy volt egy első Mark XML input, ezt kaptuk meg a pontit Intézettől ez volt a szkennelt, felismertetett anyag. Ezen végeztük el ezeket az SQL átalakításokat. Ebből létrejött egy, illetve a betöltés után létrejött egy első huntéka adatbázis. Ezen végeztük el ezeket az SQL műveleteket. Ebből készült egy markexport. Ennek az volt a jelentősége, hogy az első részben igazából mi nem képeztünk le besorolási rekordokat, hanem a besorolási rekordok ezen a mark exporton és a következő betöltésen keresztül képződtek le. Tehát például a névállomány az előző rekordban, az előző példán látott Dübi, az például ezen második betöltés során, tehát a második adatbázisba kerülés során képződött le a besorolási név, és ezt látták a korrektorok, tehát ők ezen dolgoztak. Ebből történt egy újabb markexport, ami egy újabb markXML-t eredményezett, és ez lett rátöltve igazából az éles huntéka adatbázisra, és így került végül is, tehát egy több lépcsős folyamat eredményeképpen került be végül is a könyvtár tényleges élő adatbázisába a szkennelt céduláknak a képe. Most nézzük meg, hogy mi történt a másik esetben. Tehát a másik esetben ott középen a Táncművészeti Főiskolának a könyvtárának a céduláiról van szó. Itt középen látszik a cédulának a képe, és körülötte valószínűleg nem látszik csak kilóra, tehát körülötte az a markXML látható, amit mi az MKB Lux-tól, tehát Gáboréktól megkaptunk. Ugye ez egy letöltött rekord, mondanom sem kell, hogy lényegesen nagyobb adattartalommal rendelkezik, mint rendelkezett az eredeti cédula. Tehát itt már az eredetileg csak szerzőség példát, csak egy példát szeretnék mondani, az eredetileg szerzőségi közlésben szereplő nevek itt szépen megjelennek már egységesített és további besorolási szerzői nevekként, tehát egy felduzzadt adattartalommal és egy validált adattartalommal rendelkező rekordot kaptunk. Itt milyen feladataink voltak? Ugye hát itt nyilvánvalóan olyan jellegű SQL műveletekre, takarításra, vagdosásra, ilyesmikre nem volt szükség, mint az első esetben. A rekord átvételből adódóan viszont más, illetve többlet feladataink adottak, tehát az esetleges féloldalas rekord kapcsolatokra, tehát ugye a kapcsolt rekordok 787-es kapcsolattal, vagy egyéb kapcsolattal rendelkező rekord kapcsolatokat igyekeztünk megszüntetni. Az átvételből adódóan előfordultak esetlegesen időközben megszűnt almezők, vagy olyan almezők használata fordult elő, ami tulajdonképpen nálunk nem használatos, rendbe tettük a nyelvkódokat, és itt jön az első többletfeladat, ugye tehát ezek a rekordok tárgyszavakat is húztak magukkal, ezeket megpróbáltuk formailag egységesíteni, mert bár a fő, tehát ugye itt is elhangzott, hogy egyrészt volt egy fő átvételi forrás az OSK, másrészt a bevitt, tehát a nem átvett rekordok a sorsa, tehát megpróbáltuk a hozzájuk kapcsolódó tárgyszavakat valahogy formailag egy kicsit egységesíteni és összefésülni, illetve itt konkrétan a Táncművészeti Főiskolán még egy plusz feladatunk generálódott, abból, hogy ott az állomány egy része autopszián alapuló feldolgozáson ment keresztül egy feldolgozó csapat segítségével. Ezzel került összetöltésre a szkennelt adatbázis rész. Na hát ezekkel való összefésülés is egy külön munkát adott, részben, tehát főleg a besorolási rekordok terén. Itt az egész betöltési folyamat, az eredetileg három lépcsős folyamat, két lépcsős folyamatra szűkült le. Igazából itt egy elsődleges betöltés volt, amit kaptunk, tehát az a bő markXML. Ezen végeztünk SQL műveleteket, illetve amit elmondtam, egy korrektúrát, és ez egy ebből készült export, illetve markXML került be abba a könyvtári adatbázisba, ami közben az autopszián alapuló feldolgozással jött létre. És ekkor volt még egy SQL műveleti rész, amikor ezt így össze kellett fésülni, ezt a két forrásból származó adatbázis részt. Hát megpróbálnám levonni a tanulságokat. Az első és legfontosabb, azt hiszem, ami mindenki számára világos, hogy kettő fontos következtetésünk lenne. Az egyik, hogy milyen módszert választunk, ezt már Viktor is hangsúlyozta, az elsősorban a konvertálandó gyűjtemény fajtája határozza meg. Tehát abban az esetben, ha rekord átvételt tudunk alkalmazni, nyilván tágabbak a lehetőségeink, és nyilván egy bővebb, egy jobb adattartalommal rendelkező rekordokat lehet létrehozni a cédulákból. Abban az esetben azonban, hogyha erre nincsen lehetőség, akkor kizárólag feldolgozással lehet létrehozni a cédulákból az adatokat, ami hát beszűkíti már a lehetőségek körét. Nagyon-nagyon fontos a szkennelésnek a minősége, és azt hiszem, ez, ha még egy körben vállalnánk első, tehát a hatötetei múzeum és könyvtár típusának megfelelő betöltést, akkor azt hiszem, a szkennelés után mindenképpen szükséges egy behasonlítás, tehát a szkennelt, felismertetett karaktereket, cédulákat mindenképpen össze kell vetni a képpel, mert a központozási jelek elcsúsznak, és ennek mentén a vágások és az SQL műveletek is, az algoritmusok is végül is fals utakra futnak, tehát ez az ellenőrzés nem kerülhető meg. És hát a biztonság miatt, illetve a könyvtárnak a meglévő adatbázisa miatt mindenképpen szükséges egy több lépcsős betöltési művelet, ami hát adott esetben kettő vagy három lépcsős rátöltést, adatkonverziót vonhat maga után. Hát ennyit szerettünk volna elmondani, és akkor megköszönjük figyelmüket, és valóban a szünetben a Mongoose-nak a standjánál esetlegesen várjuk az érdeklődőket. Köszönjük szépen!